Ami mennybe menetel ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ünnepi Isten tiszteletünket a 358-as számú dicséretünkkel kezdjük el közösen. 358. dicséretünknek mind a 8 versét fogjuk énekelni. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Könnyűve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Krisztus vállalva azt az ember létet és ember világot, amelybe elküldted, megszületett erre a földre, annak minden terhét, örömét, amit ember megélhet, megtapasztalhatta. A halálán keresztül eljutott a végig, amelyet emberi szem láthat, amit érzésekkel befogadhatunk. És aztán az élete tovább vezetett a feltámadáson keresztül egy olyan világba, amit mi nagyon nem ismerünk, amelyből mégis erőt várunk, és erőt meríteni jöttünk most is. Földi életünkhöz hozzátartozik az, amit szemlélhetünk, amit megtapasztalhatunk, amiben benne vagyunk naponként. De ez az élet, tudjuk, hogy több a test cselekvésénél, ruházkodásnál, az étel megszerzésénél, a te gondolatod szerint az örökké valóságnak a kezdete. Ma a mennyben menetel ünnepén úgy tekintünk mi is a megnyílt egekbe, ahogy egykor a tanítványok, talán néhány dolgot már megsejtve belőle, de a legtöbb előtt csodálattal, imádattal megállva, egy kicsit szemlélve a te nagyságodat és dicsőségedet. Köszönjük, hogy számunkra ebből az ünnepből is gyümölcsök születhettek, hogy valaki értünk állandóan közben jár, elsuttogott imádságainkat az Atya előtt képviseli, formálja a gondolatainkat és a maga erejét küldi azok számára, akik az ő lelkét tudják fogadni. Ebben a közösségben szeretnénk most rád figyelni, megérteni a te ígédnek üzenetét, eligazítását. Könyörülj rajtunk, és így tedd ünneppé számunkra ezt a mai napot, ezt a mai estét. Amen. A 359. dicséretünkkel készüljünk az ige hallgatására és hirdetésére közösen. 359. dicséretünknek az első versét énekeljük. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Alapigénket hallgassuk meg, és figyeljünk arra nyitott szívvel. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első leveléből olvasom, az 5. fejezetből a 23. és a 24. verseket. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Bibliaolvasó vezérfonalunk mai ünnepi ige szakasza a Lukács evangéliumának a záró fejezete és a záró versei. A Bibliában egyedül Lukács az, aki a mennybe menetel történéseiről nagyon szükszavúan bár, de valamiféle közlést ad. Az ő evangéliumának a legvégén, illetve az apostolok cselekedeteiről írott könyvének a legelején ez a nyitó gondolat, Ez az az útmutatás, amivel a tanítványokat elküldi maga Jézus is, a nagy parancsolattal, hogy menjenek és tegyenek tanítványokká minden népeket. Lukács úgy érezte, úgy látszik, a többi evangélista erről hallgat, hogy egy fontos közlendője van Jézus ebből a világból való elmeneteléről. Talán éppen azért, mert azok a hallgatók, akik őt olvasták először, igen erősen foglalkoztak ezzel az emberi nagy kérdéssel, hogy hogy is van az, amikor mi búcsúzunk egymástól. És minthogyha ő egy ellentétet szeretett volna felállítani és felmutatni, hogy ez a fájdalmas elválás, amit az ember tapasztal az emberi kapcsolatokban, az egyik oldalán az életünknek, hogyan mehet át abba a dicsőséges elbúcsúzásba, vagy búcsúvételbe, amiről ő maga is beszámolót ad. Hiszen nagyon érdekes ez a történet ott Lukácsnál, arról szól, hogy a tanítványok nagy örömmel fogadják, és látják azt, hogy Krisztus felemeltetik, valahol az ő dicsőségét szemlélhetik ebben, és ez az öröm járja át őket, nincs bennük éppen akkor félelem, majd később sajnos visszaszűrődik ez az életükbe, de nagy örömmel mennek vissza Jeruzsálembe, és a templomban ott vannak az Isten színe előtt, és az Isten dicsérik érte. Ezért olyan érdekes egy kicsit elgondolkoznunk nekünk is, hogy ezek a bizonyos fájdalmas elválások, illetve ez a bizonyos örömteli búcsúvétel hogyan egyeztethető össze az ember életében. Nyilván mind a kettőt valahol érezzük, és meg is éltük már több alkalommal. Most ennek a másodiknak az üzenetét szeretném egy kicsit jobban kidomborítani, amit Lukács így mondott az evangéliumában, hogy Jézus miközben áldotta a tanítványokat, eltávolodott tőlük, felemeltetett, és a tanítványok lelkében meg ott maradt ez a nagy öröm. Ahogy ezt így végig gondoltam, talán keresni sem lehetett volna jobb igét, mint a mai másik újszövetségi igénket, a Páli levélnek a zárását, hiszen az apostol valahogy hasonló gondolatokkal búcsúzik a gyülekezettől ebben a levélzáradékban. A búcsú vételében benne van az áldáskívánás, maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, őrizze meg a ti lelketeket, elméteket, testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Tehát benne van ez a nagyon szép áldás, ami egyfajta megszentelt jó kívánság a levél olvasóinak, és benne van az a bátorítás is, hogy az, amit most nem tapasztalunk, nem látunk, az mégis hogyan van a mi javunkra. A kettőt így egy kicsit összehangba hozzuk, akkor érdekes arra gondolni, hogy vajon a tanítványokban talán éppen pont ezek a nagy kérdések feszültek azokban a pillanatokban, amikor a megnyílt ég felé tekintettek. A nagy kérdés számukra is az volt, hogy na ezen túl hogy lesz? Na most mi következik? Miben változik az életünk? Mi lesz más benne? Hogyan tapasztaljuk azt a nagy megőrző kegyelmet, gondviselést, amit eddig is tapasztaltunk? És Krisztusnak valahol abban a mozdulatában, amikor ő felemeli a kezét és áldja a tanítványokat, és így távolodik el tőlük, van benne ez a biztatás, hogy de hát ne féljetek azzal, hogy én elmegyek, nem viszem el azokat az ajándékokat, amiket kaptatok tőlem. Ugyanúgy az az áldás és az én gondviselésem, a rátok való figyelésem, az ugyanúgy változatlanul megmarad. A Páli levél is pont ezeket teszi egymás mellé, és mondja, hogy ugyanúgy fog titeket őrizni az Isten, ugyanúgy gondoskodik rólatok. A lélek, az elme, a test megőrzése ugyanúgy az Istennek a gondviseléséből ezután is várható. És így szeretnék három kis gondolatot kiemelni ennek az alapigének is a másik feléből, ahol azt a bizonyságot teszi az apostol, hogy hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. A tanítványoknak a lelkében lévő kérdésekre szeretném ezt választképpen adni ezt az igét, méghozzá három részbe bontva. Az első nagy kérdésük a tanítványoknak ehhez az igéhez kapcsolatban az lehetett, hogy Hát ő az, aki most elmegy, ő volt az, aki elhívott. Ez egy fontos és visszatérő gondolat volt a tanítványok életébe, hogy mit keresek én Jézus mellett? Én azt hiszem, hogy ők sokszor, sok élethelyzetben végig gondolták és végig rágták a maguk számára, hogy is kerültem én ide? Miért is vagyok én itt Jézus mellett? És erre mindenki kereste ott a maga válaszát és a feleletét, és én ezt a kérdést most magunknak is szeretném feltenni. Itt vagyunk egy ilyen szép ünnepen, ami az átláthatatlan, vagy emberileg átláthatatlan valóságról szól, hogy a Krisztus dicsősége ott az Atya mellett hogyan szolgál most is bennünket, és egyszer csak ez a jelen helyzet megkérdezi tőlünk a múltnak az útját is. Aki elhívott. Az emlékezés a kezdetekre az azért annyira fontos, mert valahol minden búcsúvételben pont az elejére ugrunk a dolgoknak. Még a legszomorúbbaknál is, amikor valakitől elbúcsúzunk az élete végén, akkor is általában azok az emlékek kerülnek először elénk, ahogy megismerkedtünk, ahogy egymásra néztünk, ahol az első pillanatok lettek fontossá, ahol felértékelődött a szememben vagy az életemben a másik személye. És nyilván a tanítványoknak is, hogyha még örömteli is volt ez a búcsúvétel, azért ott volt ez a nagy visszaemlékezés is, hogy amikor először megjelent, amikor megjelent ott a hálóknál, amikor megjelent ott a vámszedő asztalnál, vagy aztán nyilván vannak olyanok is, akik szintén emlékezhettek volna erre, mert minden olyan történet, ahol Jézus valakihez odalépett, egy-egy ilyen elhívás akart lenni, van, aki erre engedett, és van, aki azt mondta, hogy nem tudom vállalni. Nem éri meg nekem, a magam elgondolása szerint. Gondoljunk egy gazdag ifjúra, aki lehetett volna akár Jézus tanítványa is, de ő mérlegelt, és azt mondta, hogy ezt nem tudom megtenni. Túl nagyot kérnek most tőlem. És most így, ha így a magunk életét így visszapörgetjük, azért mi is tapasztaljuk, hogy az Isten szólogatott bennünket. Szép ez a szó, hogy elhívás. Általában valami nagy szolgálathoz szoktuk ezt kapcsolni, valami egész életet megváltoztató, nagyobb lélegzetvételű köteleződéssel kapcsoljuk mindig össze. De hát igazából az életünknek ez az egyik legnagyobb elköteleződése, hogy én azt mondjam az Isten szavára, hogy megyek. Hogy ő azt mondja, hogy kövess engem, és én elindulok a bizonytalan felé, a nem tudom mit hoz a jövő felé, ahogy majd az Isten gondolja, ahogy majd az Isten jónak látja. A tanítványok, amikor erre az útra ráléptek, olyan sok mindent nem értettek, nem tudtak. Nyilván a bizalom volt az a legfontosabb kapocs, ami oda kötötte az ő életüket Jézushoz. Biztos mindannyian játszottunk ezzel a gondolattal, vagy megpróbáltuk már elképzelni, hogy mi lehetett ebben a Jézusban olyan megkapó. A tekintete, az őszintessége, az alázatossága, hogy egyszerűen erre a kérdésre, vagy erre a felszólítás, hogy kövess engem, valaki elinduljon. Aztán valahol a lényegét tekintve a dolgoknak azt hiszem, hogy nem másról van szó, mint arról, hogy jött valaki, és rám talált egy olyan helyzetben, amiből én is már régóta kiszerettem volna mozdulni, de sehogy nem sikerült. Hogy az emberi életünknek megvan bizony ez a nagyon nehezen elviselhető állapota, amikor úgy érzem, hogy valami nincs rendben, sem bennem, sem körülöttem, teszem a dolgomat, van is talán eredménye, és mégis úgy érzem, hogy ez egy olyan nagy lelki mozdulatlanság, és valakinek el kell ebből hívni, el kell ebből vonzon engem. És aztán mindenkinek ezért jönnek a sajátos történetei, az emlékezésben, hogy mi az a pillanat, amikor én azt mondtam, hogy jó, akkor én engedek ennek az elhívásnak, és elindulok. Hű az, aki elhív erre titeket. A második gondolat pontosan arról a megjelölésről szól, hogy de hát kivel is állok szembe? Ki az, aki ki akart mozdítani abból, amiben vagyok? Ki az, aki úgy gondolta, hogy ne csak az életemnek az emberileg végig gondolható, természeténél fogva látható valóságát szemléljem, hanem a lelkemben egy vágyat ébreszten arra, hogy valami többet is megértsek az életemből, valami többet is megértsek az Isten rólam való gondoskodásából. Ezt pedig így jelöli meg ez az ige, hogy hű az. A tanítványoknak megint csak visszatérve oda a gondolataihoz és a lelki állapotához, látni azt, aki elhívott, méghozzá abban a tekintetben is, hogy éppen most hagy magamra. Egy nagy kérdés. Ez a hűség, hűtlenség. Kire támaszkodhatom? Ki az, aki végig elkísér? Ki az, aki mellettem fog állni? Ez egy örökösen visszatérő nagy kérdés az életünknek. Hát már ő is elhagy, hát már ő is itt hagy. Hányszor tesszük fel ezeket a kérdéseket önmagunknak is, és akkor most jön a megdöbbentő ebben a jelenetben, hogy ez a kérdés nem így hangzik el. Nem úgy, ahogy a Zsoltárból ismerjük, a 42. Zsoltárból, vagy a folytatásából, a 43. Zsoltárból, de hát hol van az Isten? Nagyon sokszor ez a nagy kérdésünk, hogy hol van az a hűséges Isten? Itt viszont arról olvasunk, hogy ez nem kérdés. Az nem kérdés, hogy az Isten hűséges-e. Ez nem kérdés, hogy Krisztus hűséges-e. Látom, hogy elmegy, és mégis az öröm teljességét érzem. És itt szeretném egy kicsit belecsempészni azt a hitvallást is, ami a mi számunkra úgy eligazítást ad abba, hogy ennek az ünnepnek a jelentősége, vagy a jelentése mennyi mindent hordoz számunkra. Tehát az, amikor a tanítványok látják Krisztust felemelkedni a maga dicsőségével és a megnyílt egekkel, akkor ők már sejtik azt, hogy itt valami olyan szolgálat következik még ebben a krisztusi életben, amire nekik nagy szükségük van, és ezért tudják áldani az Istent. Krisztus mindent elvégzett, amit a földön el kellett végeznie. Érettük azért, hogy új életük lehessen. Ugyanakkor nagyon jól tudják, hogy ennek a szolgálatnak van egy másik rész, egy folytatása is. És felhoztam ide a szószékre magammal a Heidelbergi KT-t és a Helvét hitvallást is, a hitvallási iratainkat, és ugye néhány évvel ezelőtt ennek valamennyi kérdése és felelete elhangzott, de én ma szeretném feleleveníteni azt, ami a mennybe menetel ünnepéhez kapcsolódik, ez a 46. és a 49. kérdés felelet. Az első az egyszerűen arról szól, hogy megpróbálja megmagyarázni, hogy a hitvallásunkban mit jelent az a kifejezés, hogy felméne a mennyekbe. A felelet a következőképpen hangzik. Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson élőknek és holtaknak. És aztán a következő kérdés, a 49., az pedig azt bontja ki, hogy mit jelent az, hogy a mi javunkra ő ott van. Így teszi fel a kérdést, mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele. Felelet, először, hogy ő a mennyekben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyekben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszontzálogul lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Hogy a mi javunkra ott van, mármint az Isten jobbján, ezt a hitvallás három gondolatban adja vissza. Ez a három gondolat, ez nagyon fontos a számunkra is megszívlelendő. Az első gondolatban azt fogalmazza meg, hogy a krisztusi szolgálatban ott még van közbenjárás. Az Atya színe előtt a mi ügyünket képviseli. Ott kell lennie azért, hogy a mi nem jól megfogalmazott imádságainkat az Isten elé vihesse. Ez az egyik. A másikra azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos zálog, hogy Krisztus abban a testben, amelyben feltámadt és felment az Istenhez, egyfajta zálogként van ott, hiszen mi is ebből merítjük annak a bizonyosságát, hogy egyszer minket is Isten fel fog támasztani a halálból, és úgy, ahogy Krisztust az ő testével odaveszi az ő országába, ugyanúgy minket is oda fog venni. Hát a tanítványoknak micsoda nagy ajándék lehetett látni azt, hogy hogyan történik majd az az elragadtatás, amikor ebből a földi világból ők is majd az Istenhez fognak kerülni. Amikor az az élet, amit az Isten itt nekik a földön adott, hogyan fog átkerülni, itt nem magyarázatok vannak, hanem egyszerűen csak bizonyságtétel oda az Isten közelébe. És aztán ott van a harmadik haszna a Krisztus mennybe menetelének, hogy ha ő ott van, akkor elküldi azt az erőforrást, amiből mi a mindennapi életünket éljük, ez pedig az Isten szent lelke. Hű az, aki mindezt meg is cselekszi. És ez a harmadik gondolat, hogy és ő meg is cselekszi. A szándék és a képesség együttes jelenléte. Ami nagyon-nagyon hiányzik az életünkből. Nagyon ritkán van ez az együttállás. Amikor az Isten eldönt valamit, és azt mondja, hogy akarja, és utána ott van az a nagyszerű állapot, hogy és meg is teheti. Hát ez az ő igazi nagy hatalma. A 62. Zsoltár záró gondolataiban fogalmaz így a Zsoltáríró, hogy Uram, megértettem azt, hogy nálad van a szeretet, és nálad van az erő is. Hogy ez a két dolog ott párban csak nálad található, hogy emberi viszonylatban tényleg ezek úgy el tudnak szakadni egymástól, hogy nagyon szeretem a másikat, szeretnék is érte megtenni sok mindent, szeretném megtartani az életét, csak éppen képtelen vagyok rá. Mert erre nincsen jogosultságom, nincs erőm hozzá, nincsenek képességeim rá. És ha a másikat is megfordítom, hányszor erős az ember, de ez az erő szeretet nélkül valamiféle akaratosságba megy át, amely rombolni tud, amely tönkre tesz, ami fájdalmat és sebeket okoz. Amikor a kettő úgy barátságot köt bennünk is egymásra, és úgy együtt tud járni, ott vannak azok a gyümölcsök, és ott tapasztaljuk meg azt, hogy végre valamit úgy tenni tudunk, amely előrébb visz minket is, vagy a másik embert, aki mellettünk él. De amikor azt olvasok a Bibliában, hogy és ő meg is cselekszi, akkor valami olyasmi cseng vissza a fülünkbe, amit a másik jól ismert Zsoltár is olyan szépen fogalmaz, és olyan sokat használjuk, és sokat idézzük mi magunk is, a 37. Zsoltár. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kérését. Hagyd az Úrra az utadat, bízzál benne, mert ő véghez viszi, mert ő megcselekszi. Hogy milyen nagy biztatás van ebben, amit Pál apostol itt a levelének a záradékaképpen elmond, hogy ott van az ember a maga gondolatával, a jó szándékával, a megpróbál odafigyelni az Isten akaratára, hogy jól tegye a dolgát, de vajon jól fog sikerülni? De vajon összejön majd nekem? De majd meg tudom teremni azokat a gyümölcsöket? Pál apostol itt korábban arról beszél, hogy milyen jó lenne, hogyha az ember a Krisztus eljövetelére meg tudná őrizni a lelkét, az elméjét, a testét teljes épségben, fedhetetlenségben. Hát meg tudom én ezt tenni? És erre azt mondja az Isten válaszként, hogy te lehet, hogy nem tudod megtenni, de ő majd megcselekszi, hogy ez így legyen. Mert ha nem cselekedné meg, akkor az Isten országának nem lennénk a várományosai. Akkor mi ezt nem tudnánk magunknak megharcolni. Akkor mi a magunk erejéből oda nem jutnánk el. Hát a tanítványoknak azt hiszem, hogy amikor oda megnyílt ég felé tekintettek, ez volt a nagy öröme. Hogy valami, ami emberileg lehetetlen és képtelenség és megoldhatatlannak látszik, és különben is az a mester, aki eddig mindent rendezett, mindent megoldott, mindent összehozott nekünk, nincs itt testben, még mindig működőképes, mert van ígéret. Van ígéret arra nézve, hogy hű az, aki elhívott, és ő meg is akarja cselekedni. Ezért a tanítványok nem kudarcként élik meg ezt az elbúcsúzást, hanem hálaadással veszik. És ezzel a hálaadással fordulunk mi is most már a pünkösd ünnepköre felé, ahol azt tapasztaljuk meg, hogy az Isten gondviselése még színesebb, hogy az Isten gondviseléséből még több minden árad az emberre, és való igaz, hogy az az áldó mozdulat, amelyel Jézus elhagyta ezt a földi világot, folyamatosan közvetíti azt az áldást, amiből mi minden nap élünk. Egyébként ennek a mintájára az Isten tiszteleteinken állva az Isten áldását úgy fogadjuk, hogy az azt közvetítő személy, a lelkész felemelt kézzel ugyanígy Jézus mintájára biztosítja a gyülekezetet afelől, hogy az Isten szeretete nem szűnt meg, örök valóság marad, és ő hű önmagához, és hű azokhoz, akiket elhívott erre. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy bennünket is vezessen erre az örömre, amely lehet, hogy egy csendes és békességet adó öröm a mi számunkra, de mégis megtapasztaljuk benne azt a hitvallásszerű bizonyosságot, hogy mindaz, amit szemlélünk a mennybe menetel ünnepén, ami javunkra van, mert abban benne van ugyanúgy Krisztus szolgálata, mint minden korábbi cselekedetében.